Pálfalvi Centrum, a józanság hangja. Gubuc Pálfalvi Sejla és Péter Petra podcastja.
Gubuc Pálfalvi Sejla, addiktológiai konzultánssal beszélgetünk. Beszélgettünk már nagyon sok mindenről, különböző függőségekkel, de főként is kiemelten az alkoholfüggőséggel kapcsolatban. A felépüléshez kötődően az egyik legfontosabb kérdés az, hogy milyen felépülési körülmények kellenek ahhoz, hogy valaki sikeresen felépülhessen.
Ó, de szép kérdés. A kliens számára az ideális körülmény az mindig az a körülmény, ami az ő igényeihez is illeszkedik. Az mindenféleképpen fontos, hogy a felépülési környezetet nem lehet elfüggetleníteni attól, hogy milyen a sikeressége a felépülésnek, hiszen hogyha valaki be sem megy egy helyre, mert azt mondja, hogy ő ide nem, akkor nyilván dolgozhatott bármilyen jó szakemberi gárda. Nem is a valós körülmények, hanem a vélt körülmények szokták eltántorítani a klienseket attól, hogy segítséget kérjenek, mert hogy van a fejükben valami, hogyha én segítséget kérek, akkor nekem milyen helyre kell mennem.
Milyen képek élnek a páciensek vagy a kliensek fejében? Mit tapasztalsz?
Sötét képek. Nagyon gyakran használják még mai napig ezt az elvonó szót, igen, hogy jó, én nem akarok elvonóra menni, nem csodálom, elvonóra én se szeretnék menni. Úgyhogy az elvonásnak ilyen elég, hát ugye negatív dolog eleve, tehát hogyha valaki elvonásban van, mert ugye ez létezik, nem csak a heroinnál, nem csak a gyógyszereknél, hanem az alkoholnál is létezik olyan, hogy valaki elvonási tüneteket produkál, és ezek lehetnek kevésbé közepesen vagy egészen súlyos tünetek is. Azért azt tudni kell, hogy ha valaki ilyen állapotban van, az minden esetben orvosi folyamatos felügyelet mellett ezt kísérik, és ma már olyan gyógyszerek állnak rendelkezésre, hogy ezt a fajta szenvedésnyomást azért lehet csökkenteni, aha, és teljesen elviselhetővé lehet tenni.
Tehát az a fajta szürke, félhomályos, üres szoba, ahol a sarokban, magzatpózban szűköl valaki, bocsánat a csúnya képért, de az embereknek túlnyomó többségében az elvonással kapcsolatban ez a képér.
Hát igen, ugye nagyon sokszor, hogy mondjuk egy filmben megpróbálták megtestesíteni az elvonást, akkor lehet, hogy ilyen képjellemeket használtak, de azt tudni kell, hogy nem minden intézményben van arra lehetőség, hogy fizikális elvonási tünetekkel rendelkező klienst kezeljenek, de logikusan oda nem is veszik föl. Ahol pedig ezt lehet kezelni, ott a szakemberek mindent megtesznek azért, hogy ezt a szenvedésnyomást csökkentsék, és ahogy említettem, kitűnő gyógyszerek állnak rendelkezésre. Nem azért, hogy lecseréljük az alkoholt egy más szerre, tehát hogy nyilván egészen addig, amíg már ezeket a tüneteket nem produkálja, és jobban lesz az illető, ami általában azért pár napról beszélünk, egy hétről, tehát ez nem egy hosszú folyamat.
Sejla, hogy néz ki maga az elvonási folyamat? Tehát onnantól kezdve, hogy valaki, ne is arról beszélünk, hogy szerrel él, hanem alkoholfogyasztó. Rendszeresen. Mi történik akkor pszichésen és fizikálisan, vagy biológiailag, amikor egyszer csak húzok egy vonalat, és onnantól kezdve nincs?
Válasszuk külön a fizikális, jó, meg a pszichés tüneteket. Azért kell külön választani, mert pszichés elvonási tünetek minden esetben vannak, fizikális viszont nem biztos. Tehát az, hogy kinél alakul ki fizikális függőség, vagy kinél nem, ez sok mindentől függ. Függ nyilvánvalóan az alkoholnak a mennyiségétől is, ki mennyit fogyasztott, de én már láttam, nem tudom, napi egy üveg vodkára úgy lejönni valakit, hogy enyhe kézremegésen, meg izzadáson kívül semmilyen más problémája nem akadt, és aztán sokkal kevesebb, vagy kevésbé töményebb alkoholtól megláttam már bedellirálni valakit, tehát, hogy nyilvánvalóan ez sok mindentől függ. Az elvonási tüneteknek elég széles a tárháza, és egyébként mielőtt még valaki kezelésbe kerül, nagy valószínűséggel lesz már megtapasztalta, hogyha ő fizikálisan függő. Tehát nem feltétlen mindig, ugye azt mondta, hogy húzunk egy vonalat, és ott vége, nem csak ekkor jelentkeznek elvonási tünetek, gyakran tapasztalja azt az alkohol fogyasztó, hogyha például nem tud annyit inni, vagy nem tud időben hozzájutni az a mennyiséghez, akkor már pár órán belül jelentkeznek olyan fizikális, aha, tünetek, kézremegés, hogy felébred éjszaka közepén, már nem tud aludni, tehát hogy nyilvánvalóan ilyen tünetekkel is kezdődhet, vagy ilyen tünetek is jelentkezhetnek, de aztán lehetnek súlyosabb tünetek, egy nagyon gyakori például az epilepsziás roham, egy úgynevezett GM roham, amikor ilyen formában jelentkezik az elvonási tünet, és megjelenhetnek ennél súlyosabb elvonási tünet is, ami avval jár, hogy akár a keringés, légzéskeringés is összeomolhat, és akár halálos is lehet. Az azért tudni kell, hogy még kórházi körülmények között is léteznek olyan súlyos elvonási tünetek, amik akár halálhoz is vezethetnek. Tehát ez nagyon fontos, hogy otthoni körülmények között senki ne próbáljon meg erről csak úgy saját magától lejönni, vagy hogyha ilyen tüneteket tapasztal, akkor azonnal a mentőt kell értesíteni.
Létezik-e valóban ez a bizonyos bűvös 21 nap, vagy ez csak egy városi legenda?
Hogy ez alatt mit értünk, hogy 21 nap alatt mi történik?
Tudod, szokták mondani, hogy 21 nap alatt bármiről le lehet szokni, van a testnek egy ilyen valamilyen fajta furcsa órája, vagy 21 nap alatt rá is tudod szoktatni magad.
Értem, hogy mire gondolsz. Itt ugye megint a szokás leszokásnak addiktológiai értelemben kicsit más értelmet kap. Értem én, hogy miért használjuk ezt a szót, hogy leszokni valamiről, mert hogyha szoktam valamit, és már nem teszem, akkor mondhatom azt, hogy leszoktam, de azért az alkoholfüggőségből való felépülés sokkal több, mint egy leszokás. Aha. Tehát így formán a 21 napnak úgy van jelentőség, hogy nyilván valaki elér 21 tiszta napot, az egy hatalmas nagy dolog, és napról napra előre haladva egyre könnyebb lesz neki, tehát ezt csak ígérni tudom, azzal együtt, hogy lesznek benne persze hullámvölgyek. Tehát, hogy itt én ezt a 21 napot nem mondanám, hogy mondtad, bűvös számnak, azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép teljesítmény, ha valaki idáig eljut, de ott azért még egy hosszabb...
De semmi varázslatot
nem kell benne keresni. Hát nyilvánvalóan annyit, hogy az idegrendszer is napról napra szokik ahhoz hozzá, hogy nem kapja meg az alkoholmennyiséget, egy csomó funkciója javulni fog az illetőnek, tehát a kliensek olyan változásokról számolnak be, ha nem is 21 nap után, de azért pár hónap után, ami olyan minőségbeli javulást hoz az életükbe, akár itt a koncentrációs képességről, az, hogy ők mennyire tudnak utána sokkal könnyebben kipihenik magukat, regenerálódnak, vagy az alvásuk mondjuk helyreáll. Nem minden esetben, hogyha nem, akkor nyilvánvalóan más segítséget is be kell vetni.
A te tapasztalatod a gyakorlatban milyen ezzel kapcsolatban? Nálatok ott a Pálfalvi Centrumban, a klinikán ott hogyan zajlik egy ilyen, hogyha tudsz esetleg mesélni? Természetesen így csak érintőlegesen méltatva.
Hogyha valaki eljön hozzánk, akkor ezen az állapotfelmérésen, amiről már sokszor beszéltem, ami egy 50 perces konzultáció, azt is felmérem többek közt, hogy mik arra az esélyek, hogy az illetőnek elvonási tünetei legyenek. Hogyha azt látom, hogy valaki annyira súlyos állapotban van, hogy akár életed veszélyeztető helyzetbe tud kerülni attól, hogy ő nem kap alkoholt, akkor lehet, hogy egy sürgősségi osztályra irányítom, hiszen azért az hivatalosan egy ilyen detox folyamatot ott lehet végigcsinálni, tehát azért ez nagyon komolyan van szabályozva.
Azt mondod, hogy felmérhető az, hogy milyen elvonási tünetekre lehet az adott illetőnél számítani?
Felmérhető, de most nyilvánvalóan itt az esélyeket kell nézni, hát varázsgömbön még nekem sincs, de hogy nyilván felmérhető.
Nyilván erre van egy módszer.
Így van, hát tulajdonképpen ez arra vonatkozik, hogy még egy alkoholfüggő, még egy súlyos alkoholfüggő esetében is azért vannak olyan időszakok, amikor nem fogyaszt alkoholt, és az, hogy akkor ő mit érez, hogy milyen tüneteket produkál, ebből is lehet következtetni, illetve hogyha folyamatosan fogyaszt valaki alkoholt, gyakran látjuk azt, hogy már nem tud eleget inni ahhoz, hogy jól legyen. Tehát, hogy ezek az elvonási tünetek sokszor akkor is fel tudnak merülni, ha valaki folyamatosan iszik, csak már mondjuk nem tud olyan mennyiséget, vagy olyan mennyiséget bevinni, ami úgy idézőjelben elég legyen. Tehát, hogy ezt mindenféleképpen felmérem. Aztán nekünk is van kórházi részlegünk, ami azt jelenti, hogy egy egyágyos ellátással be tud jönni a kliens, és ott egy 24 órás orvosi felügyelet alatt áll. Itt közben megvizsgálja a belgyógyász, kardiológus, pszichiáter, és van jelen intenzív szakorvosunk is, pontosan azért, hogy ő is nyilvánvalóan monitorozza a kliensnek az állapotát, és hogyha erre szükség van, akkor a megfelelő helyre tudjuk szállítani, hogyha nincs, akkor meg tudjuk követni ezt a folyamatot, illetve gyógyszeresen is akár megtámogatni, hogy ez az imént említett szenvedésnyomás minél kisebb legyen, és minél hamarabb a a felépülés útjára tudjon lépni az illető. Miközben ezek az orvosok, szakemberek, nővérek, ugye említettem itt is 24 órás az ügyelet, illetve a felügyelet jelen vannak, közben azért a felépülési program is elkezdődik, tehát ami addiktológiai konzultánsaink, a pszichológusaink és különböző terapeutáink minden nap mennek a klienshez programszerűen, négyszer másfél órában beindul emellett ugye párhuzamosan a felépülési program, azért egyéni igényeket is figyelembe veszünk, tehát az, hogy ez milyen intenzitás, ami nincsen kőbevésve, ugye egyéni terápiáról van szó, tehát figyelembe vesszük, hogy ki hogy van és mennyit bír el, de mondjuk ez az alapszolgáltatás, amit nyújtunk. Rövid felépülési programok vannak itt, tehát egy kórházban nem hospitalizáljuk itt hónapokra a klienst, hanem 3-4 hetet tölt itt el a kliens, és aztán ambulánsan követjük az ő útját. Ez az egyik. Nagyon sokan vannak úgy, akik fizikális elvonás veszélye abszolút nem áll fönn, vagy már eleve úgy jönnek, hogy egy ideje nem fogyasztanak alkoholt. Létezik egy kastélyprogramunk is, aki a weboldalat megnéz, az látja, hogy nagyon szép, magas színvonalú környezetben nyújtjuk ezt az ellátást, ezt úgy kell elképzelni, mint hogyha valaki elmegy, nem tudom, egy ilyen...
Kastélyszállóba wellness?
Igen, például egy ilyesmire, ott is egy ágyas ellátással, négy csillagos ellátással, kitűnő konyhánk van, és a felépülési program nyilvánvalóan itt is helybe megy, vagy házhoz megy a klienshez, de hogy ez a környezet azért sokkal szebb és megnyugtatóbb, mint egy kórház. Hatalmas nagy ősmás parkunk van, ott hatalmasokat szoktunk sétálni, egy gyönyörű tó is található. Minden körülmény adott ahhoz, hogy valaki sikeresen felépüljön.
Adódik viszont ebből a kérdés, hogy lehet-e valóban luxus körülmények között felépülni? Mert ugye a hétköznapi ember fejében az él, hogyha valaki elmegy rehabilitációra, vagy elindul a felépülés útján mondjuk egy alkoholfüggőségből, akkor ott le kell kötni a figyelmét, akkor ott nem tudom, melegítő nadrágban és egy nyúlott pulóverben kapálják a retket, és akkor mosogatnak, és krumplit pucolnak, és mindenkinek be van osztva az ideje, hogy ki mit csinál, egymáson is segítenek, stb. Tehát, hogy azt gondolnánk, hogy ez nem lehet igazi felépülés, hogyha én ki vagyok szolgálva.
Hát ez nem így van. De tök jó, hogy ezt megemlítetted, mert hogy az is egy felépülési út. Tehát felépülési út nem csak egy van, nagyon sok felépülési út lehet. Fontos, hogy sokféle út létezik, és hogy mindenki kiválaszthassa azt, ami számára úgy gondolja, hogy a legmegfelelőbb. Nyilvánvalóan az a szakember felelőssége, tehát az én centrumomra is igaz, hogy a munkatársaim, és azért inkább itt most magamat emelném ki, tehát ez az én felelősségem, hogy azért azt elmondjam, és most lehet, hogy durván fogalmazok, de pénzért józanságot nem lehet megvenni. Tehát ugye ez nagyon fontos, hogy senkit nem áltatunk azzal, hogy befizetve egy ilyen felépülési programra, önmagát attól, hogy valaki sok pénzt áldoz erre, mert ez nem kevés pénz. Nem, tehát ugye ebbe azért van meló, nem abban az értelem, amit te említettél, mert nálunk nincsen munkaterápia, de az a felépülési program, amit említettem, hogy nagyon intenzív, tehát ezen a napi négyszer másfél óra, az nagyon kemény, amikor önmagammal kell szembenézek, dolgozzak kell magamon.
Az egy kemény önmunka, igaz?
Az egy kemény önmunka. Nyilvánvalóan szoktunk adni szabad délöltöt vagy délutánt, meg vannak rekreációs programok, figyelembe veszük nyilvánvalóan a határokat is, de hogy sokféle felépülési út van, és hogyha valaki úgy dönt, hogy ezt megengedheti magának, és ő egyéni terápiát szeretne magas színvonalú körülmények között felépülni, akkor erre minden lehetősége megvan, és amit elkezdtem mondani, hogy mi az én felelősségem, hogy terápiásan illeszkedjen az ő problémájához, amit mi tudunk nyújtani.
Azt viszont csak egyéniben lehet.
Ez alatt azt értem, hogyha valaki eljön, és én mondjuk azt tapasztalom, hogy nem tudom, 40 éves, és mondjuk az elmúlt 22 évben nem dolgozott, nem funkcionál a való életbe, akkor lehet, hogy neki azt mondom, hogy neki egy rehabilitációs intézet lenne jó, mert terápiásan ez illeszkedik hozzá, mert neki valóban meg kell tanulni azt, hogy egy közösségben hogyan kell tudni együttműködni, hogyan kell megtanulni dolgozni, hogyan kell megtanulni a mindennapokban élni. Ugye a mi klienseinknek a javarésze amúgy jól funkcionál az életben, tehát céget vezet, családot tart fent, és mondjuk neki nem azt mondom, hogy nincsenek problémái az életvezetésében, mert nyilvánvalóan különben nem lenne ott nálunk, de hogy ez nem abból fakad, hogy ezek a készségei vagy képességei hiányoznak, hanem másból fakad, és neki a felépülési program nem azokra a dolgokra koncentrál, mint mondjuk egy rehabilitációs intézetben. De azért ez fontos, hogy a terápiásan illeszkedjen, tehát könnyű megoldást, gyors felépülést, mindenkinek sok pénzért, én azt gondolom, hogy ez az elmosság kategóriája. Úgyhogy én, amikor valaki először találkozom, akkor még nem tudom, hogy tudom-e neki ajánlani a mi programunkat. Az esetek nagy részében persze találunk megoldást, ha nálunk nincs, akkor nem engedem el ugye a klienst, hogy nem irányítom, vagy nem állítom egy olyan irányba, ami számára megfelelő.
Mi van akkor, hogyha valaki abszolút nyitott minden megoldásra, amit kínáltok neki ott a centrumban, de nem hiányozhat a munkahelyéről, sőt, nem is derülhet ki adott esetben, hogy neki problémája van. Akkor mi a helyzet? Akkor van egy-két nap nyilván, amit az ember el tudott tölteni, mondjuk egy hétvége, mert az megoldható, de hogyha folyamatosan vissza kell járni ugyanabba a közegbe, akkor hogyan tudtok balanszírozni e között a két dolog között?
Én azt kell, hogy mondjam, hogy az nagyon ritka, hogy egy munkahelyen, egy céges környezetben ne tudják azt, hogy probléma van. Szoktak jönni úgy kliensek, hogy ők meg vannak arról győződve, hogy ez senki semmit nem érzékel. Lehet, hogy effektíve azt nem tudják, hogy mondjuk szerhasználattal küzd, de hogy valami például problémája van, az biztos, hogy látják, hiszen azért ez a egészségügyi mentális állapotot vagy a viselkedést befolyásolja. Gyakran jönnek ugye cégvezetők, ők úgy könnyebben tudják megoldani, hiszen ott a saját idővel ők rendelkeznek, kvázi magukat el tudják engedni, és egyébként nálunk is tudnak dolgozni, tehát hozza a laptopját, a telefonját, aha, tehát van arra lehetőség, hogy itt a terápiás alkalmak között, előtt, után tudjon dolgozni, tudja intézni, hát azért ma már tárgyalásokat Skype-on le lehet bonyolítani, és a többi. A másik, amire föl szoktam hívni a figyelmet, hogy nyaralni is el szoktunk menni, minimum jó esetben ugye 2 hétre. Azt gondolom, hogy egy ilyen nyaralós időt picit meghosszabbítva azért ki tudnak szakadni annyi időre. Valaki ezt táppénzzel oldja meg, hogy el tudjon jönni. Ugye mi a diszkréciót garantáljuk, ugye mivel nem TB finanszírozott intézmény vagyunk, nem tartjuk nyilván egy ilyen központi rendszerben, mint mondjuk a társadalom biztosító. De egyébként még azok az adatok is titkosan vannak kezelve, tehát talán még a példám is rossz. De minden esetre azért a diszkréció nálunk nagyon fontos, és amikor valaki ott van nálunk, akkor se lehet tudni, hogy miért van ott. Tehát nagyon sokféle programot kínálunk, burnout, lelki feltöltődés, nagyon sokféle más olyan programunk is van, tehát senkinek nincsen ráírva a homlokára, hogy szerhasználati problémával jött oda, tehát ha valaki összefutott az Ösvás Parkba egy ismerősével, akkor akár ott mondhatja azt, hogy egy ilyen feltöltődő wellness hétvégén van.
Sejla, van-e bármi olyan dolog, ami elősegítheti a felépülési folyamatot, amit maga a páciens, a kliens tehet hozzá?
Igen, de hogy ezt neki nem egyedül kell kitalálnia, tehát ezeket az eszközöket mi adjuk. A jólét és minden, ami a jóléthez hozzásegít, legyen az egy jó minőségű, nem tudom, étkezés, amire vált ilyenkor az ember, ugye mi itt a folyamatot tudunk segíteni, mert kitűnő a konyhánk, vagy például egy jó típusú mozgás, és egy olyan mozgásforma, ami megfelel az illetőnek, tehát azért itt is az egyéni igényeket figyelembe vesszük, a jogától a futásig, a túrázáson át sokféle mozgásforma felmerülhet, ha valaki nyitott művészetterápiára, akkor ez egy nagyon jó formája, hogy az érzelmeinket tudjuk szabályozni, akár kifestjük magunkból, vagy kiénekeljük, vagy kitáncoljuk. Ez nyilván egyén függő, valaki ezt meghallja, azt mondja, hogy na ő ezt nem, akkor engedjük, hogy a kínálatunkból valami mást válasszon, de általában nyitottak szoktak lenni a kliensek a megoldásokra. Illetve itt a másik, hogy ugye léteznek más káros szenvedélyek is. Én azért azt szoktam tanácsolni, hogy egyszerre mindent ne adjunk föl. Tehát az inkább veszélyesebb tud lenni. Tehát valaki eljön, hogy jó, akkor az alkohol van problémája, de mellestek 2 dobozzal szív cigarettát, és akkor egyszer ezt letenni, akkor ezt nem szoktuk tanácsolni. mert hogy a megcsúszást, a visszaesést, az annak az esélyét tudja növelni az. Ez azért egy elég nagy megpróbáltatás magában a cigarettáról is lejönni. Azt szoktuk mondani, hogy ha stabilizálódik az állapot, akkor általában ez oltatlanul amúgy is bekövetkezik, hogy eltelik fél egy év, és akkor a többi ilyen káros szokást is leteszi. Hogyha a tudatmódosítószerekről beszélünk, akkor ott azokat egyszerre kell, tehát olyan nincs, hogy rajta maradok a gyógyszerem, vagy valami felkábítószeren, és akkor csak az alkoholt, mert ez oda-vissza ugye a visszaesést szintén elősegíti.
Emellett természetesen gondolom én, hogy vannak olyan, a programnak olyan részei, amiket aztán, mikor vége már a felépülési programnak, vagy a kezelésnek, akkor tovább érdemes csinálni a hétköznapokban. Mik ezek? Gondolok itt például akár a mozgásra, akár arra, hogy azt a fajta étkezési módot, vagy azt a fajta táplálkozást, azt vigye tovább, amit nálatok a centrumban elkezdett.
Én ezt úgy szoktam mondani, hogy a struktúra nagyon fontos, hogy valamiféle struktúrát ott elsajátít nálunk, be kell építeni ennek az elemeit, és ezt tervezhetővé kell tenni, pontosan azért, egyrészt a kivitelezést is megkönnyíti, illetve hogyha elmarad a kivitelezés, akkor ez egy ilyen visszaesési jelként megjelenik. Tehát azt szoktuk mondani, hogy a megcsúszás, a visszaesés, az nagyon ritkán, persze az elején könnyebben, de ritkán fordul elő, csak úgy derültékből a villámcsapásként, az általában megelőzik jelek. Aha. És hogyha struktúrába gondolkodom, és a felépülésemet is egy struktúrába helyezem el, tehát azt mondom, hogy nekem fontos, és a józanságomat fenntartó, hogy rendszeresen étkezzek, hogy rendszeresen fogyasszak alkoholmentes folyadékot, hogy rendszeresen sportoljak, hogy rendszeresen látogassam a terapeutámat, ugye ez még majd azért beszéljünk az utógondozásról, ez nagyon fontos. Ezt tervezem, beiktatom a mindennapjaimba, ergo könnyebben kivitelezem ezeket, és ha valamilyen oknál fogva valahol elcsúszok, akkor ez egy látványos dolog, mert eltérek a menetrendtől, eltérek a struktúrától, és ezek figyelmeztető jelek lehetnek. Úgy azt szoktam mondani, hogy az elején lehet megfelelősből is csinálni valamit, azért járok a terapeutámhoz, mert azt mondták, hogy így nagyobb esélyem van józannak maradni, és nyilván, ha ez beépül a mindennapokba, és úgymond szokássá válik, erről beszéltünk, akkor egyre magabiztosabban lehet állni itt a felépülésnek a talaján. Az is fontos, hogyha egy ilyen felépülési program, ami mondom nálunk 3-4 hét, hogy utána ne önmagába attól várjuk a csodát, hogy akkor egy ilyet elvégeztem, és akkor köszönöm szépen, én most életem végig jól leszek. Nagyon szoktam hangsúlyozni, hogy az utógondozás, ami azt jelenti, hogy hetente egyszer a saját terapeutája utána már ugye a csapatból csak egy ember kíséri tovább, hiszen ott már annak nem lenne létjogosultsága, hogy 5-6-an kísérjük, hiszen heti egy találkozóról van szó, hogy ezt építse be a felépülő kliens legalább 3 hónapra az életébe.
Végezetül a felépülési programokkal kapcsolatban szokták mondani nagyanyáink is, hogy a rendszer nagyon fontos. Rendszerben gondolkodni, rendszeresen csinálni dolgokat, és főleg, hogyha egy ilyen változás áll be mondjuk egy szerfogyasztó vagy egy alkoholfüggő életében, akkor az a rendszer, amit kínáltok például ti a klinikán, azt tartani kell. Miért ilyen fontos a rendszer?
Azért, mert józanság megtartó ereje van.
Páfalvi Centrum 0630 65 75 734.